Szeretettel köszöntöm a hallgatókat és a meghívott vendégeket a stúdióba. Ma egy kicsit rendhagyó műsort csinálunk, ugyanis gyerekek is részt vesznek az adásban. Megkérhetlek benneteket, hogy mutatkozzatok be?
Kocsis Viola.
Katona Alika.
És itt van a Violának az anyukája is. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Kis Zsófia vagyok, jó estét kívánok.
Nagyon örülök, hogy elfogadtátok a meghívást, és végre sikerült összehoznunk ezt.
Mi is köszönjük.
Azért vagyunk itt ma, hogy beszélgessünk egy nagyon érdekes dologról, amiben ti mindannyian érintettek vagytok egy kicsit. Mi lehet ez a dolog?
Örökbefogadás.
Tényleg? És mit tudtak erről? Mit jelent az, hogy örökbefogadás?
Hogy választunk egy gyereket.
És?
Nem tudom.
Nem tudod. Viola, te tudod? Nem tudod.
Mit szoktál mondani? Mit szoktál mondani az örökbefogadásról, ha valaki nem tudja?
Nem tudom. Örökbefogadtunk egy gyereket.
Igen. Csak gyereket lehet örökbefogadni?
Nem.
Hanem még mit?
Állatot is.
Állatot is. Igen. Bizony. Jó dolog az örökbefogadás?
Igen.
Kinek jó? Kinek jó, hogyha örökbefogadunk valaki? Nektek jó?
Igen.
Azt nem látják, ha bólogatsz. Mondanod kell, hogy igen, vagy igen. Nem. Jó?
Jó.
Szóval jó dolog?
Igen.
Klassz?
Igen.
Te örökbefogadott vagy?
Igen.
Igen. És örülsz neki?
Hevesen bólogat.
Lász dolog, ugye? Így kerülhettél hozzám. Így lehetsz az én drága kicsi fiam. Viola, te örökbefogadott vagy?
Nem.
Hát akkor hogy vagy kapcsolatban az örökbefogadással? Titok?
Uh-huh.
Oké. Okay. Tavasszal indult el a 40 órás képzés. Mik a tapasztalatok ezzel, Zsófi?
Azt gondolom, hogy sokkal nagyobb tere tud lenni az önismeretnek. Tehát nem a megtanulandó anyagnak a mennyisége lett nagyobb, hanem ugyanazokat a témákat tudjuk jobban kibontani 40 órában, amit korábban 20 órában kellett megbeszélni. Sokkal nagyobb tere marad annak, hogy az örökbefogadásra vállalkozók is fel tudják tenni azokat a kérdéseket, amik aggasztják őket, amik foglalkoztatják őket, sokkal mélyebben tudunk egy-egy témát megbeszélni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon hasznos, nagyon fárasztó is, tehát érzelmileg is nagyon megterhelő, mert nyilván, hogy 20 órában csak így bizonyos témákon egyszerűen az ember kellett, hogy végig rohanjon. Így viszont tényleg sokkal több saját anyagot tudnak beletenni, és ettől azért nekik is érzelmileg megterhelők, de jók a visszajelzések, tehát azt szokták mondani, hogy nagyon sok mindent tanultak, sok mindent megértettek, amiben korábban bizonytalanok voltak. Mondjuk ilyen példa, hogy a vér szerinti anyuka mennyire tudja később majd felkeresni, és visszakövetelni kvázi a gyereket. Ettől nagyon sokan félnek, és emiatt félnek a nyílt örökbefogadástól, és hogy ez mennyire tényleg egy fantázia, illetve nagyon sokszor ilyen filmélményeken alapul. Tehát ilyen hollywoodi filmekben, amikor megjelenik a 15-16 éves gyereknek a vér szerinti anyukája, és akkor boldogan egymás nyakába borulnak, és akkor ez úgy ezt az amúgy is létező félelmetes fantáziát tudja erősíteni.
Itt a gyerekek most nem nagyon akarnak velünk beszélgetni, de nagyon szépet rajzolnak. Úgyhogy akkor beszélgessünk mi arról, Zsófi, hogy örökbe szeretnénk fogadni, és van már otthon gyermekünk, akkor mikor kezdjünk el beszélni neki erről, hogy testvére lesz?
Azt gondolom, hogy erre talán ugyanaz érvényes, mint amikor az örökbefogadott gyerekünkről beszélünk, hogy 0 napos korától szerintem lehet erről is beszélni. Tehát én nagyon nem javasolnám azt senkinek, hogy ez csak úgy a csukott ajtó mögött a már meglevő gyerek fülhalló távolságán kívül, mert akkor ugye mi az, amiről így beszélünk? Tehát ami nem tartozik a gyerekre, ami nem való a gyereknek, és azt gondolom, hogy ez azért nagyon is való neki. Tehát, hogy nyilván nem, én azt gondolom, hogy nem kérjük ki a gyerek véleményét, mint ahogy vér szerinti gyereknél sem kérjük ki a véleményét, hogy legyen-e kistesó, vagy ne legyen kistesó. Ez a szülőknek a döntése.
Akkor viszont... esetleg tud jó ötletnek, hogyha csak azért fogadunk örökbe, mert szeretnénk egy testvért a gyerekünknek.
Hát ne a gyereknek lehetőleg, azt gondolom, hanem hogyha mi szeretnénk gyereket, hogyha több gyerekben gondolkodtunk korábban is. Én itt megint nem tennék különbséget az örökbefogadás meg a vér szerinti gyerek között, mert szerintem az se egy jó, ha a gyerek egy olyan küldetéssel születik meg a második gyerek, hogy hát én már marhára nem szeretnék második gyereket, de hát ugye nehogy már egyedül legyen. Tehát ne, egy gyerek ne küldetéssel szülessen. Ugye én szeretnék két gyereket, szeretném, ha testvérek lennének, az szerintem egy nagyon jó dolog, meg hát hogyha ez jól sül el és jó a kapcsolat, akkor szerintem ez egy óriási nagy ajándék, de ne legyen ez az ő életfeladata, hogy társaság legyen a testvérének. Én azt gondolom, hogy az, hogy tervben van az, hogy neki lesz testvére, az, hogy az örökbefogadás, ez egy ugyanolyan útja a gyermek szerzésnek, vagy szülővé válásnak, vagy hogy is lehet ezt szebben megfogalmazni, az szerintem nyugodtan lehet, hogy van ilyen, hogy örökbefogadás. Mi a Violánál? Hát ezt olyan talán olyan két éves kora körül, amikor bennünk is megfogalmazódott az örökbefogadás, akkor kezdtünk el bevezetni például a meséket is. Nem arról van szó, hogy éjjel-nappal innentől kezdve csak örökbefogadós meséket olvasunk. Örökbefogadós mesék között is volt, ami őt nagyon lekötötte, ami jobban érdekelte, volt, ami kevésbé, tehát, hogy ezeket nem lehet erőltetni. És akkor mentünk ugye ilyen találkozókra, meg összejövetelekre, ott is szóba került ez a dolog. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mi ezt a témát elég nyíltan kezeltük eléggé kiskorától. Azt, hogy konkrétan neked nem sokára testvéred lesz, ez azért nem érdemes, hogy mi se tudjuk. Tehát egy ilyen pici gyerek, egy ilyen állandó, tehát az ilyen pici gyerekek számára nem létezik az, hogy majd a jövő. Tehát ő ezt úgy veszi, mondjuk egy 2-3-4 éves gyerek, hogy lesz testvéred, akkor most.
Igen, tehát előrelátásuk az nagyon rövid.
Nagyon rövid, így van. Az, hogy konkrétan neked lesz most testvéred, én azt gondolom, hogy azt azért már úgy a finishhez közeledve. Hát ugye mindenki nagyjából azért tud kalkulálni a saját esetében, hogy mégis az a gyerek, akit ő el tud fogadni, akkor az mennyi idő múlva fog megérkezni. Mi azért tudtuk azt, hogy ez egy viszonylag rövid történet lesz. Mi egy olyan 1-1.5 évben gondolkodtunk, és mi azért akkor egy olyan 1/2 év után már erről néha beszéltünk.
Amikor megkaptátok a hírt a kisfiadról, akkor Violát azonnal bevontátok az eseményekbe?
Nem emlékszel, hogy volt? Elég pici voltál. Ugye először bementünk, hogy megnézzük az iratait, mert hogy mehettünk.
Te is mentél, Viola? Nem mentél.
Amikor elhoztam mama meg a papa Dávidot, akkor eddig én nagymamánál aludtam.
De jó, az is egy jó kaland. Figyelj, Viola, és amikor először találkoztál Dáviddal, milyennek láttad? Picike volt?
Hát, amikor először láttam, akkor hisztizett.
Pont hisztizett?
És emlékszel, mit mondtál?
Nem.
Befogta a fülét, és mondta, hogy mi ez a hang, mi ez a zaj? Hát igen, a Dávidka akkor ébredt föl az alvásból, és akkor eléggé sírt. Nem vittük magunkkal mi a barátkozásra, tehát elég messzire kellett mennünk több órát autózni, vonatozni, attól függ, hogy éppen kocsival mentünk, vagy vonattal, és a másik, hogy akkor ő abban az életkorban volt még a Viola, hogy nagyon kellett rá figyelni, tehát ő volt akkor a figyelem központjában, és mi úgy éreztük, hogy akkor nem tudunk odafigyelni a babára. Tehát akkor pont a barátkozás nem fog meg.
De szerintem ennek is nagyon szép üzenete van, hogy ettől nyugodtan lehet örökbe fogadni, hogyha a gyereket nem vonjuk bele konkrétan, tehát fizikai valóságban nem jelenik meg, mert ő pont a 2 év körüli dackorszakát élte, amikor még ugye napi rendje megigényli azt a stabilitást.
Persze, ami miatt, alvás.
Ami miatt nagyon nehéz őt mozdítani egy ilyen nagyobb utazásra, főleg úgy, hogy tényleg csak rángatja az ember, reggel viszi, este hozza, hogy ezt attól még megvalósítható, és nyilván szakembert lehet segítségül hívni, aki tanácsolja azt, hogy hogyan is valósítsuk meg, ha bizonytalanok lennénk ebben az élethelyzetben.
Viola küldött a Dávidnak valamit. Emlékszel, Dávid, hogy mit küldtél?
Ennyi szújt, amit aminek most már a Dávidnak nagyon sok van, pont ugyanolyan volt, és annak mindig rágja az egyik lábát.
De jó, nagyon kedves vagy, hogy küldtél neki a játékot.
Mikor rágja a lábát, mikor szokta a nyuszit elővenni?
Mikor fáradt.
Azzal alszik, hát ott is.
Oli, neked van valamit, amivel alszol?
Olyan párnával alszok, meg Miki egérrel.
És amikor a mamáik hazavitték a Dávidot, az jó volt, Viola? Elkezdtetek egyből játszani? Vagy csak ha már egy kicsit nőtt a Dávid, akkor tudtatok játszani?
Amikor egy kicsit nőtt, akkor tudtuk játszani. De amikor kicsi volt még a Dávid, meg én is, akkor sokszor fürödtünk együtt.
És az jó volt?
Hát a Dávid nem nagyon örült annak.
Sírdogált?
Igen.
Nem baj, hát benne már nem sírdogált, igaz?
Csak most már csak a nagy kertben tudunk együtt fölre.
Mert nem fértek el. Így jártok, ha megnőttök. És mostanában miket szoktál a Dáviddal játszani?
Hát mindenfélét szoktunk. Olyat játszani, hogy Dávid a kutya, én a gazda, Dávid a szapuk, én a nyuka. Autózni szoktunk.
Aj, de jó.
Nekünk is van autónk.
De mit szoktál játszani a testvéreddel?
Mi szoktunk lent az udvaron nerfözni.
És még mit szoktatok játszani?
Autósat.
Autósat is. Megjelent-e nálatok a testvérféltékenység?
Abszolút. Teljes mértékben.
Mikor kezdődött el?
Hát, nem azonnal, gyanúsan jól fogadta a Viola egyébként a Dávid érkezését.
Tetszik, amit fogadta.
Igen, gyanúsan jól fogadta. Vannak ilyen fényképek, hogy ő cumis üvegből etette, meg mindenkinek újságolta, hogy akkor neki testvére jött, érkezett. Nem tudom, azt nem mondta, hogy született. Mit mondtál, hogy...
Nem, hiszen csak arra emlékszem, hogy kaptam tőled egy melós.
Tehát, hogy gyanúsan jól viselte a Viola Dávid érkezését, és mindenhol...
Nem hangosan beszél.
Bepréselte magát mellé a kiskádba, ahogy az előbb is mondta, igen. Dávid megnyert sírva fakadt. Akkor beprésélték egymást a kiságyba, tehát, hogy nagyon ez
hogy fogadta ezt a Dávid?
Nagyon lelkes volt, ő nevelőszülőktől jött, és ott is volt két vérszerinti gyerek. Tehát neki azt, hogy őt nyúzzák, húzzák, agyon szeretik, az nem volt újdonság.
Mennyi idős volt a Dávid,
fél
amikor
éves volt, fél évesen jött haza, igen. És utána viszont soha nem bántotta a Viola, annyi volt, hogy ő kezdett ilyen, hát ilyen tikszerű tünetek jelentek meg nála, körülbelül egy hónapra rá. Uh-huh. Fokozatosan, és ezek a nyáron nagyon fel is erősödtek, és aztán ahogy jöttek, úgy el is múltak leszre. Szóval azt gondolom, hogy azért a meglevő gyereket megterheli a testvér érkezése. Teljesen mindegy, hogy az örökbefogadott vagy vérszerinti, és azt gondolom, hogy oda kell figyelni a már meglevő gyerekre is. Tehát azzal együtt, hogy segíteni kell az érkező gyermeket abba, hogy a családba be tudjon illeszkedni, az nagyon nem jó, ha a figyelem onnantól kezdve csak ő rá irányul. Mi próbáltunk olyanokat bevezetni, hogy akkor lánynapot tartunk, és akkor mi kettesben a Violával elmentünk ide.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy hogyan tudtál erre figyelni, hogy akkor a Violával egy kicsit jobban odafordulj felé.
Ez nagyon érdekes volt, én olvastam egy ilyen kis történetet, vagy ilyen tanmese, vagy nem is tudom micsoda, ami hogy ugye nagyon örülünk a kis tesónak, nézd édesem, itt van ez a pici, a te kinőtt ruháidat hordja, és akkor majd a te baba játékaidra játszik, hogy ez körülbelül olyan a gyereknek, mint hogyha azt mondaná a férjem, hogy édes kis szívem, találtam egy nálad 20 évvel fiatalabbat, ugyan milyen gyönyörű, hát ezek a régi szexi ruháid terád már nem jönnek rád, úgyhogy azt majd ugye neki adjuk, és hogy mindentől kezdve mindenki őt dicséri az utcán. Szóval valahogy ez úgy, jó, ez nyilván ez ilyen vicces meg paródia, de az viszont már nem annyira vicces, hogy tényleg azért a gyerekekben ilyenkor. Hát gyakorlatilag a Viola egy kis királylány volt a mi családunkban. Mindent hozzáigazítottunk. Mentünk Balatonra.
Most is királylány. Igaz?
De egyébként Dávidra szoktam olyat játszani, ami persze a papa rám szó, hogy a Dávidot
Mi kadozni szoktunk a Borisszal.
Én pedig miha szoktam. A Dávid olyan csinálja, hogy belebújjunk itt babaruhákba, ami már nem nagyon jó. Nekem körülbelül amit földrakulni eddig erre a kisba a ruha. És a babanadrágot pedig nem tudom felhúzni.
Hát ezt már a babára kell, igaz?
A játék babákra.
Mondja,
de a Dávidot szoktam legjobban
felöltöztetni.
És ahogy Dávid meg boldogan hagyja. Dávid egy élő játékbaba. Például már volt Elza, meg Anna, meg mindenféle jégvarázsból. Szóval hogy a Violának azért az nehéz lehetett, mert ugye korábban, ha nyaralni voltunk, akkor az ő alvásához igazítottunk mindent. Még áprilisban elmentünk húsvét körül valahová, és akkor is az volt, hogy reggeli, akkor, amikor ő ébred, alvás, stb. És akkor egyszer csak berobbant oda egy kisbaba, aki mondjuk egyrészt azért nem voltunk annyira rigidek, mert Dávid remekül tudott a strandon aludni, ez Violával nem fordulhatott elő, mert ugye hazajöttünk, és úgy aludt. Viszont azért azt, hogy csöndbe kell lenni, most nem lehet azt csinálni, amit szeretne. Tehát azért nagyon megváltozott az ő élete. Így van, így van.
Hát nekünk se könnyű, nem? Hát még
igen. Csak ugye mi akartuk, köszöni szépen, ő ugyan mondta néha, hogy jó lenne egy tesó, de hát ezt ő eléggé másképp képzelte. Ő leginkább nővért szeretett volna. Egy olyan kicsivel idősebb nővért lévén, hogy neki az unokatestvérei azok egy évvel idősebb lányok, egy ikerpár, akikkel nagyon jóban van. És ilyennek képzelte, hogy majd a tesót mondtuk, hogy fiú lesz, meg kicsi lesz.
Igen, hát ez más.
Más. De én ebben megint nem látok különbséget. Most a szövér szerint
miért nem lak nálunk?
Igen, tehát én is ezt gondolom, és ezért is érdekes, amiről most beszélgetünk, mert itt ugye az már kiderült, hogy a Dávid örökbefogadó gyerek, de egyébként arról, hogy a Villa hogy került a családban, nem is beszéltünk. Nem is tartom fontosnak, mert a gyerek érkezése a lényeges. Itt, amiről beszélni kell főleg, és fontos, hogy ugye fél éves volt már a Dávid, amikor érkezett. Ha valaki újszülött babát visz haza, akkor is ugyanígy kell vigyázni a nagyobb gyermekére, akár vér szerinti, akár örökbefogadott gyermeke.
Én is így gondolom.
Dávid nagy tesói rajongással van oda a Violáért? Vagy kis tesói rajongással?
Tehát fölnéz rá. Tehát tényleg ilyen félisten, vagy félistennő, vagy minek lehet őt nevezni. Amit a Viola szeretne, az van nagyjából, most még.
Jó, hát most még
aztán igen. Majd egyszer csak megfordulnak az erőviszek.
Hát nem biztos. Nem biztos, ha olyan a két gyerek természete. A Dávidnak az örökbefogadásáról a Dávidnak is az legelejétől beszéltetek.
Igen, igen. Az a talán sajátos és nagyon szerencsés helyzet, a mi helyzetünk, hogy mi a Dávid nevelő családjával nagyon jóba maradtunk. És hogy szoktunk velük találkozni, és a gyerekek is nagyon jól kijönnek, most együtt szilvesztereztünk, és szerintem ez egy nagyon fontos kapcsolat. Tehát úgy a gyerekeknek is, Dávidnak is, megmondom, szerintem, hogy nekem is. Tehát, hogy én a Dávid nevelő mamájának, aki őt 4 napos korától 6 hónapos koráig szerette, meg tulajdonképpen kialakította vele azt a kötődést, amire én már rá tudtam csatlakozni, az egy hát ez egy kifejezhetetlenül fontos dolog volt.
Jó embert ismertél.
Nagyon, nagyon.
Igen, nagyon kellemes, jó embert ismertél. Igen. Kötelező ennyire jóba lenni?
Nem, abszolút nem. Nem.
Csak ez egy szerencsés helyzet.
Ez azért mondtam, hogy egy kivételes és nagyon szerencsés helyzet.
Hát is.
Igen, lehet így is, meg egy ilyen jó találkozás volt, én azt gondolom. Ez egy vicces dolog is volt, hogy kinyitotta az ajtót a nevelőmama, és úgy éreztem, hogy szemben állok saját magammal. Tehát így képzelj, egy ugyanilyen szőke, szemüveges, viszonylag vékony testalkatú nőt, ő talán nálam egy valamennyivel fiatalabb, de hogy...
Igen.
Úgyhogy érdekes volt nagyon.
Ó, ez tényleg izgalmas lehetett, amikor nem tudod, mire számíthatsz. És...
Igen, igen. Tehát nagyon sok mindenre számítottam, erre speciál nem, hogy ennyire döbbenetes a hasonlóság.
Mit gondolsz, Dávid, emlékszik erre az első 6 hónapra? Hogy látod?
Hát tudatosan biztos, hogy nem. Mi visszamentünk az örökbefogadás véglegesítésére abba a városba, ahol ugye ő volt, meg hát ahol
ez a gyermek van. A kötelező gondozási idő.
A kötelező, így van.
Ez 30 nap.
Ez 30 nap, igen. Nagyobb gyereknél mi nem szoktuk javasolni azt, hogy visszavigyék a gyereket egy éven belül. Ilyen pici babánál ez azt gondolom, hogy nem volt kizáró ok, és ő akkor már egy hónappal később, 7 hónaposan nem ismerte meg a nevelőszülőket. Tehát akkor már hozzám bújt, és idegennek, igen. Hát azt, hogy nem tudatosan mik zajlanak
hát
benne, azt ugye nem tudjuk.
Ez teljesen jól.
Ez az átkötődés, ez így megtörtént, igen. De velük is olyan barátságos, eleinte tartózkodó, mint egy idegennel, de aztán könnyen feloldódik.
Kis Zsófiával beszélgetek, az Ágacska Alapítvány munkatársával. 40 órás felkészítő tanfolyamokat tartják ők jelenleg is. Milyen családok jelentkeznek mostanában? Változott a kép? Én sokszor találkozom azzal, hogy drágának találják a tanfolyamot. Ezzel szembesültek ti is?
Abszolút, hát igen, tehát egy összegben kifizetni. Ugye a törvény azt határozta meg, hogy 60 és 80 ezer forint között lehet elkérni fejenként. Tehát az Ágacska Alapítványnál mi ezt a minimális 60 ezret határoztuk meg, hogy minél többek számára elérhető legyen tulajdonképpen ez a tanfolyam. De hát azért 120 ezer forint az azért sok mindenkinek, tényleg nehéz így ez egy összegben, szemben azzal, hogy ugye ez 20 ezer forint volt ez a tanfolyam korábban.
Igen, de azt gondolom, hogy talán több értéket is ad át.
Uh-huh. Igen, egészen biztosan.
Én azt gondolom, hogy én nem tartom drágának a nagyobb tudást átadó tanfolyamot, mert én azt gondolom, hogy a családok jelentős része iszonyú energiát és anyagi terhet vállalt a lombikokkal, és az örökbefogadói tanfolyamon magukon tudnak dolgozni. Tegyék bele nem csak az anyagi, hanem az erkölcsi munkát is, és akkor tényleg azt gondolom, hogy ezzel gyarapodnak. És tudjuk, hogy nem minden tanfolyamot elvégzett ember lesz örökbefogadó szülő, de ettől függetlenül, hogyha dolgoznak rajta, akkor kaphatnak valami értéket, amitől jobb emberekké válhatnak, akár a vérszerinti, majd később megszületett gyermekükkel szemben. Tehát én nagyon fontosnak tartom azt is, hogy az értékes dolgokat meg kell fizetni. Ez egy értékes dolog legyen, és úgy gondoljanak vissza rá, hogy drága, de megérte, mert nagyon sok olyan információt kaptam, amitől megéri megcsinálni, mert sok dolgot helyre tesz, ahogy te is mondtad, hogy sok dolgot helyre tesz. Sokszor találkozunk az örökbefogadás területén a nem elfogadással, a származási kikötésekkel. A gyerekek most találkoztak itt először, egy 5 és egy 7 éves kisgyerek, soha nem látták egymást. Nem voltak kérdéseik a másik származásával kapcsolatban. Az örökbefogadó szülők részéről rengeteg helyzetben találkozunk ezzel a származási kikötéssel. Tud-e segíteni a tanfolyam ezekben a származási kikötéseknek a helyére tételében, tehát nem megváltoztatásában, hanem hogy valóban mi az a határ, amit képesek vagyunk elfogadni.
Én azt gondolom, hogyha a téves információkon, a tévhiedelmeken tudunk egy picit változtatni, az már nagyon jó. Mert hogy nagyon sokszor genetikára hivatkozva utasítják el mondjuk a roma származású gyereket, és olyan dolgokat társítanak a genetikához, ami egyértelműen környezet és egyértelműen nevelés, vagy az a társadalmi státuszból adódó, és az is nyilvánvalóan környezet, abból adódó hatás, hogy például, mit tudom én, jönnek ezek az előítéletek, előfordulhatnak, hogy hát igen, de azért a cigányok azok lopnak, meg mit tudom én, nincs egy igényük, meg a gyilkológén, igen, és hogy azért nagyon sokszor, hát ugye a genetika és környezet az egy külön téma, egyáltalán az örökbefogadásban is, és akkor a származási kérdésre azért egy külön blokkot szánunk. Ez például ilyen szempontból új a 20 óráshoz képest, hogy erről azért bővebben tudunk beszélni. Hogy mi az, amit a genetika határoz meg? Hát meghatározza nyilván a gyönyörű színű hajukat, szemüket, bőrüket. Ezen azért a környezet nem igen tud változtatni.
Meg talán nem is érdemes.
Meg hát persze nem is kell. Azt, hogy esetleg bármilyen gyerek milyen betegségekre hajlamos, azt is a genetika fogja meghatározni. Nyilvánvalóan van egy temperamentum, ami valamilyen, amilyennel születik a gyerek, és hát ezen kívül azért azt, hogy ő milyen ember lesz, milyen értékek mentén nő, milyen viselkedéseket fog elfogadhatónak tartani, és miket, milyen magatartás mintákat követ, azt a szülei, az örökbefogadó szülei fogják neki nyújtani azt a mintát.
Hogy látod a felkészítő tanfolyamon résztvevőkön? Tehát ezek a modulok segítenek nekik tovább gondolkodni?
Én azt gondolom, hogy igen.
Vagy
igen.
Megérnek jobban?
Azt gondolom, hogy igen, és lehet, hogy bizonyos esetben az önismeret arról is szól, hogy tényleg ki kell mondjam azt, hogy nekem ezzel bajom van. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon kétélű dolog, ez a származási kikötés, mert egyrésztről nyilván én nagyon boldog lennék egy olyan világban, ahol ez nem számít. Másrészt meg azt gondolom, hogy ezek létező dolgok. Tehát, hogy semmiképpen nem tartanám szerencsésnek azt, hogy mondjuk egy roma gyerek olyan családba kerüljön, ahol őt nem tudják elfogadni. Mert hogy a gyerekemet nem tudom elfogadni, azért tönkreteszem az életét, az övét is, meg a sajátomat is nyilván.
Én nagyon sokszor találkozom azzal, hogy várakoznak a családok származási kikötéssel, és már várakoznak 3-4 éve, és akkor hirtelen szeretnének változtatni a kikötéseiken. Hosszasan szoktam velünk beszélgetni erről, hogy van ennek értelme így? Hogy hol van ennek a realitása, hogy 4 év után valamitől megváltoztatom a kikötéseimet?
Vegyük az optimista verziót. Én azt szoktam mondani az örökbefogadásra váróknak, hogy ott van előttük még legalább 1-1.5, de lehet, hogy 4-5-6-7 év. Ezzel alatt találkozzanak családokkal, akik örökbefogadtak, menjenek el olyan találkozókra, ahol örökbefogadó családokkal lehet találkozni, és hogyha ez történik, azért azt fogják látni, hogy eléggé sok a színes gyerek. Én nekem az optimista verzióm az, hogy talán látnak közben olyan családokat, ahol roma gyereket, vagy hát vélhetően roma, bizonytalan származásról beszélhetünk szerintem minden gyerek esetében.
Nyugodtan.
Akár vér szerinti, akár örökbefogadott, hiszen mi se tudjuk levezetni, nem tudom meddig a családfánkat, hogy most ez magyar éppen, vagy van-e benne
bármi más.
Bármi más, igen. És hát remélem, hogy talán lehet, hogy az is változtat, hogy látnak olyan családokat, ahol ez működik, és nagyon helyes, vélhetően roma származású gyerekeket. A rosszabb verzió nyilván az az, hogy na jó, most már mindegy, inkább legyen valamilyen, csak azért senki ne írja be, hogy nincs származási kikötése, hogy gyorsan gyerekhez jusson. Ez óriási nagy önáltatás és önbecsapás, és szerintem hát elég gyakran ez sikertelen örökbefogadáshoz tud vezetni.
Fordulnak-e hozzátok az Ágacska Alapítványhoz olyan családok, akik már örökbefogadtak, és felmerül valami probléma?
Igen, igen, igen.
Tudtok nekik segíteni?
Igen. Tehát vannak olyan szakemberek, gyermek és felnőtt klinikai szakpszichológus, akik kifejezetten ezzel foglalkoznak, tehát a későbbiekben, ha a gyerekkel probléma felmerül, hogyha a családban probléma van, akkor ezzel is, ezen is igyekszünk segíteni.
Tehát akik már örökbefogadtak, is fordulhatnak hozzátok.
Igen.
Ha mondjuk olyan várakozó van, aki a várakozás közben lombikozik, és van egy bizonytalansága, hogy most mi a helyes, mi az, amit szeretne ő végigvinni. Fordulhat hozzátok tanácsért?
Igen. Hát összességében erre megint azt szoktuk mondani, hogy ha tudják azt, hogy 4-5 évig még várni fognak, akkor abba belefér az is, ha ők úgy érzik, hogy azért még egy lombikot megcsinálnánk, hogy ne legyen az az érzésünk, hogy nem, az az érzésük, hogy nem tettünk meg mindent. A finishben azért nagyon nem szerencsés. Egyszerre örökbe fogadni, meg lombikozni nem lehet. Vagy hát nyilván fizikailag lehetséges, csak azért gondoljunk bele abba, hogy milyen lehet várandósan, vagy ilyen kvázi várandósan barátkozni. Mennyire tudok én odafigyelni a barátkozásra, ha közben azon aggódom, hogy na most megtapad, vagy nem tapad meg. Ha tudom, hogy megtapadt, akkor megmarad-e. Tehát szerintem ezek önmagukban is eléggé embert próbáló, nehéz élethelyzetek és lelki történések. Ezeket, ha még együtt is csinálják, egyszerre csinálják, szerintem nem jó. És hát azért, hogyha egyszerre jön egy gyerek, és utána megszületik rá 9 hónapra a testvér, az megint egy nagyon nehéz élethelyzet szerintem.
Nagyon egyetértek veled, én is találkozom én is ilyen helyzetekkel, és próbálom modellezni, hogy azon aggódni, hogy mondjuk azért, mert emelgetek egy 1,5 éves gyereket a játszótéren, berakom a hintába naponta 10-szer, és amiatt aggódni egy vetélés miatt, és ne adj Isten, meg is történik ez a vetélés. Iszonyú lelki teher. Magára, én szerintem ez így a sikertelenség melegágya. Mert arra fogok gondolni, hogy azért vetéltem el, azért ment el ez a gyermek, mert hogy én a másik gyereket töröttem közben. Majd még akarok tőletek kérdezni, ezt tudjátok?
Mi?
Lesz gyereketek?
Igen.
Hány?
Nekem 5.
És lesz benne örökbefogadott gyerek? Hány?
5.
5 mind az 5 örökbefogadott gyerek lesz? És fiúk lesznek, vagy lányok?
Fiúk meg lányok.
Oké, és Viola, neked?
Nem tudom még.
Melyiket nem tudod, hogy hány gyereked lesz, vagy fiúk lesznek-e, vagy lányok?
Hogy lesznek-e.
Hogy lesznek-e gyerekeim? Hát reméljük, hogy azért lesznek. Később kell ezt még eldönteni, nem most. Hát a gyerekek nagyon szépen rajzolnak. Házat készítettek? Most meg
nem házat.
Hát ez mi?
Játékház.
Oké, bocsi. A Viola, neked mondhatom, hogy te házat készítettél?
Nem.
Bocsánat, nem mondtam.
Kutyusház.
Kutyusházat készített a Viola. De gyönyörű, szép színes rajzok készültek.
Pillangolj.
És remélem, hogy jól érzitek itt magatokat a stúdióban.
Jó.
Viola, milyen a Dávid?
Vártad? Barna szeme van és barna.
Figyelj, egy csoportba jártok az oviba?
Nem.
Miért? De most?
Nem.
De most igen?
Nem.
De amikor, de figyelj, amikor van rendes ovi, akkor a Dávid melyik csoportba jár?
Szívi.
Szívecskébe? A tetesod hova jár?
Nem
iskolába.
Nem a szívecskébe jár, hanem a szivárványba, én pedig a csibecsoportba.
Köszönöm, hogy megosztottad velem. A szivárványba milyen gyerekek járnak?
Kis gyerekek még, akik először mennek óvodába.
Kis csoportosok.
Olyba is kis csoportosok vannak.
Aha, és te most milyen csoportba mész?
Nagy csoportba.
Azt a mindenit.
Össze már megyek iskolába.
Azt a mindenit.
De ez nekem már elmondta.
Milyen anyukák szoktak örökbe fogadni? Miért fogadnak örökbe valakik? Miért fogadtunk mi örökbe?
Ezt színesek vagytok.
Oliver.
Ne szerettetek volna egy kis tesót. Ne.
Te szerettél volna?
Aha.
Most már azért rutinos óvodások vagytok Dávidzel is.
Igen, már ő is egy évet jár.
Volt-e olyan kérdés, vagy fordultak-e hozzád az óvodapedagógusok kérdéssel, amivel kezdeni kellett valami?
Igazából nem volt ilyen.
Mi ez az örökbefogadás? Engem úgy érdekel, hogy te mit tudsz erről.
Örökbefogadunk egy gyereket.
És az mit jelent? Miben más, mint hogy születik a pocakomból?
Hogy nem te szül, hanem örökbe fogadjunk.
Nem kiszüli.
Hanem egy másik anyuka.
Nagyon ügyes vagy.
És miért nem ő neveli?
Mert úgy gondolja, hogy úgy lesz neki jó, hogy más nevel, vagy nem tud rá vigyázni.
Viola, szerinted milyen nénik szülik azokat a gyereket?
Más nénik.
Viola, és az örökbefogadó szülő az igazi anyukája?
Mi?
A Dávidnak mi az igazi szülei vagyunk? Te az igazi testvére vagy?
Nem tudom.
Ki az igazi testvér?
Én.
Hát akkor.
És a mamáik a szülei a Dávidnak?
Igen.
Neked is?
Nem.
Neked nem?
De, nekem.
Villamoson egy néni elkezdett beszélgetni a Violával.
Melyik?
Aztán egyre nagyobb szemeket merezgetett a balkocsis Dávidra, és megkérdezte Violától, hogy ti testvérek vagytok? Mire mondja Viola, hogy igen?
Az a Firus.
Igazi testvérek? Igen. Nem hasonlítotok egymásra. Viola ránézett, 4 éves lehetett, azt mondja, hogy de mi mind a ketten nagyon szépek vagyunk.
Hát mindent elmondott.
Igen.
De egyébként ez igaz. A Viola is nagyon szép kislány. Ismersz olyan gyereket, akit örökbe fogadtak? Oliver, te ismersz olyan gyereket, akit örökbe fogadtál?
Igen, mi?
És még?
Olika meg Boris.
Uh-huh.
A Dávid örökbe fogadtál.
Igen, akkor ismersz aját. Mondta mama, hogy voltatok egy pár olyan helyen, ahol találkoztatok örökbefogadott gyerekekkel. Mások azok a gyerekek, mint az óvis társaid?
Uh-huh.
Miben?
Nem tudom.
Ugyanúgy játszanak, mint ti? Köszönöm, hogy itt voltatok velem, és elkészítettük közösen ezt a műsort. Zsófi, köszönöm, hogy eljöttetek.
Köszönjük.
Viola, köszönöm, hogy itt voltál velünk. Oliver, köszönöm, hogy itt voltál, és segítettél dolgozni. Most legalább látod, milyen a munka. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Jó éjszakát.
Viszont
hallásra.
Jó éjszakát.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mit tehetnék érted? Életvédelmi műsort hallottak Katona Andreával.
A gyermekvállalás nem pénz, hanem szív kérdése. Az emberi élet a fogantatással kezdődik. A további tanúságtételeket, történeteket, a gyermekvállalással és az életvédelem témájával kapcsolatos beszélgetéseket szeretnének meghallgatni, látogassanak el a Mária Rádió honlapjára, s kattintsanak az életvezetés menüpont alatt található életvédelem csempére. www.mariaradio.hu